Sziasztok! Ez itt a Tudás Akadémia Junior. A hétköznapi iskolai robot után itt az idő a kikapcsolódásra, no meg persze egy kis könnyed tanulásra, hiszen műsorunkban hétről hétre híres mozifilmek részletein keresztül mutatunk be nektek rendkívül érdekes, no meg persze hasznos információkat. Lássuk tehát, hogy mi szerepel a mai kínálatban. Először is bepillantást nyerhetünk a titkos ügynökök nevükhöz méltóan rejtélyes munkájába, aztán reményeink szerint itt ebben a stúdióban megdolgoztatunk egy kaszkadőrt, majd egy kicsit komolyabb vizekre evezünk, és beszélgetünk a gén manipuláció jelenéről, illetve jövőjéről, illetve szó lesz egy rendkívül komoly betegségről, a skizofréniáról is. És hogy ne felejtsem el, természetesen ezen a héten is itt van velünk DJ Mikey, aki a zenei aláfestést szolgáltatja. Hamarosan kezdünk, előtte azonban gyorsan fussunk végig még az elérhetőségeinken. Ha bármilyen kérdésetek vagy észrevételetek van, akkor először is írjatok nekünk e-mailt a tudas@mtv.hu címre, vagy pedig telefonáljatok már az adás ideje alatt is a 373-44-37-es számra. Elmondanám a postai elérhetőségünket is, amely Magyar Televízió Budapest, 1054 Szabadság tér 17. Ezután a hosszas bevezető után lássunk hozzá az első film részlethez. Nézzük, hogy hogyan akciózik egy kém, vagyis James Bond.
Akit a veszély csábít, akit minden lépés közelebb visz a halálhoz, akinek minden nap olyan, mintha az utolsó lenne, annak az élet izgalmas játék. Pierce Brosnan.
Imádom a tengert.
Szólítson Jamesnek.
Szólítson James Bondnak.
Ah, dagadó önérzet.
Ön kiváló ellenfél, Mr. Bond.
Maga halálos tempó diktál.
Térjünk az üzletre.
Gondolom elmesélte már a nagy boom elméletet. Igen, megpróbált már beavatni.
Mi történt?
Bond.
Alhat majd eleget, ha meghalt.
Mindenki máskor akar meghalni.
Pierce Brosnan.
Látom, 3X van a nyakadon. Találó, ennyit kapnál oda bent. Sorozatos autólopás. Közúti veszélyeztetés. És ez a hidas mutatvány. De ha megteszed, amit kérek, elintézem, hogy elfelejtsék a Priusodat. Örleszthetsz egy kicsit a jóságos állambácsinak az adósságodból.
Alig várom.
Vin Diesel. Az újfajta titkos ügynök.
Kár, hogy nem filmezi valaki. Lenyűgöző kunszt lesz.
Tripla X.
Ezt is a hazámért teszem.
Nos, tehát így néz ki a titkos ügynökök élete, legalábbis az amerikai szuperprodukciók szerint, de itt van velünk Nagy Lajos, a Nemzetbiztonsági Hivatal főigazgatója. Jó napot kívánok! Volt főigazgatója, elnézést, aki remélhetőleg jó pár hát titkot felfed nekünk itt a műsorban a kémek munkájával kapcsolatban. Ezekben a műsorokban, vagy ezekben a filmekben az az érdekes, hogy a hősök rendszerint minden akadályon áthatolnak, mindent legyőznek, és hát hihetetlenül jó képűek, arról már ne is beszéljünk. Na most a valóságban léteznek-e ilyen mesterkémek a szakmában?
Hát Én 30 éven keresztül voltam titkos szolga, ahogy most a köznyelvben ezt nevezik, és meg kell mondjam, hogy nagyon szép lenne, ha ilyen lett volna az életem, bár hogyha újra kezdhetném, ugyanezt választanám, de kezdve ott, hogy nem is vagyok olyan szép, meg nem is vagyok ilyen mindenre képes alkat, meg kell mondjam, hogy messze nem ilyen a valóság, mint ami ezekben a filmekben látszik.
Akkor beszéljünk arról, hogy mi is a feladata egy ilyen titokszolgának, ahogy ön is említette, titkos szolgának.
A feladata sokféle, de hozzá kell tennem, hogy azt, amit mondjuk James Bond önmaga is egyedül végez el, azt egy titkos szolgálatnál különböző emberek, különböző felkészültséggel és háttérrel végzik szakmák szerint. Tehát van olyan, akinek is ez a fő azért, hogy információt szerez, és ezért ügynökséget szervez. Van olyan, aki beépüléseket szervez, lehallgatás, egyéb technikai beépülést, és vannak, akik mindezeket az információkat, amit vagy az ügynökségen, vagy a technikai eszközök segítségével beszerez a szolgálat, azt értékeli, elemzi, és tovább jelenti.
Hogyan történik ezeknek a kémeknek a kiképzése? Mi mindent kell elsajátítani egy férfi embernek ahhoz, hogy jó kém váljon belőle?
Hát sok mindent, de azért nem annyira komplex módon, mint ahogy itt a filmben láttuk, mert visszautalnék arra, hogy ezek szakágai vannak ennek a munkának, és természetesen mindegyiknek azt kell tudni, és abban kell professzionálisnak lenni, amiben ő rá számít a szolgálat.
Azért gondolom, néhány példát tudnánk mondani, tehát kódoláshoz feltehetően kell értenie. Vagy régebben, még régebbi korokban mondjuk a rádiózáshoz. Tehát biztos, hogy vannak olyan alapvető dolgok, amiket el kell sajátítani egy kémnek.
Igen, akkor most mindjárt a lényegre tetszett tapintani, mert például a kódolást külön rejtjelzők végzik, erre a feladatra kiképzett szakemberek, a rádió összeköttetést is erre kiképzett szakemberek végzik. Tehát mindezt a titkos ügynök, most ez az általános fogalom, de helytelen, mert van hivatásos tisztje egy titkos szolgálatnak, és vannak ügynökök, akiket ő szervez be azért, hogy rajtuk keresztül információt szerezzen. Azoknak az elsődleges szempontja, hogy megfelelő hírszerző lehetőséggel rendelkezzenek. Na de ez lehet egy tudós, és a titkos szolgálatnak lehet, hogy adott esetben egy takarítónőre van szüksége, hogy mondjuk azt a technikai eszközt bevigye abba a helyiségbe, ahol a tudós megbeszéli társaival a fejlesztés eredményeit többek közt. Tehát ez nagyon széles körű, és sok minden előfordul benne, csak az a legkevésbé, amit itt látunk, hogy egy ember mindent tud
csinálni. Na most ezekben a filmekben még az is jellemző, hogy hihetetlen technikai vívmányokat sorakoztatnak fel. Szuper autók, lehallgatók, készülékek, a valóságban is így ilyen eszközökkel dolgoznak a kémek.
Vannak nagyon korszerű modern technikai eszközök. Itt persze mindig előrébb jár a fantázia, mint a valóság. De ma már azt mondani, hogy ilyen abszolút lehetetlen, nagyon nehéz mondani, mert olyan rohamos léptekkel halad előre a tudomány ezen a téren is, hogy amire én ma azt mondom, hogy ilyen nincs, lehet, hogy holnapra már lesz.
Értem. Na most mi történik egy ügynökkel? Hát először is ez egy roppant veszélyes munka, legalábbis a filmek szerint. Mi történik akkor, hogyha leleplezik?
Az történhet, megint csak kétfajta leleplezés lehet. Úgyhogy az illetővel szemben bizonyos ok miatt, mondjuk politikai kapcsolatokra tekintettel, nem akarnak eljárni, és mondjuk kicserélik egy másikkal, aki a szemben lévő oldalon van, de a legtöbb esetben akkor súlyos büntetés vár rá, börtön esetenként, és ott, ahol a halálbüntetés is dívik, akár halálbüntetés is lehet.
Valóban annyira veszélyes a kémeknek az élete? Tehát a mindennapok során számtalan kritikus helyzetben kell helytállniuk?
Na, ez azért túlzás. mert akkor nem élne valaki mondjuk annyi időt le, mint én, hogyha egy ilyen élet állna mögötte.
Tehát léptennyomon nem lövöldözött nem. Az utcákon, és nem száguldozott kocsikra.
Egyet hagy mondjak most meg, egész őszintén, és ezzel talán kiábrándítok sokakat ebből a szakmából, hogy én életemben egyszer hordtam fegyvert, akkor is azért, mert egy speciális helyzetben voltam, és nem a hírszerző tiszti mi voltomból következett, hanem én ott voltam Vietnámban, amikor este lefeküdtünk, ha lefeküdtünk volna Szajgonban, és másnap fölébredtünk Ho Chi Minh Citybe, tehát ott egy elég nagy ramazuri volt, egy történelmi eseménynek voltam a túlélője, azt mondhatnám, mert azért ott ropogtak a fegyverek, és ezért ott mi is magunkhoz vettük a fegyvert, mert soha se lehet tudni, hogy mi történik, de ez egy nagyon speciális helyzet, és életemben egyszer fordult elő. Máskor soha én fegyvert magamnál nem hordtam.
Na most azért a titkos ügynököknek általában van ugye fedőnevük, tehát valamilyen álszakmát esetleg ki kell találni, amivel a valós életben mutatkoznak. Ez valóban így van?
Ha kezdjük ott, hogy a titkos ügynök kifejezés már eleve annyiban hibás, hogy nincs titkos ügynök, meg nyílt ügynök. Tehát egy ügynök már eleve titkos, mert ha már nyílt, akkor már le van lepleződve. Ezeknek természetesen van mindennapi életük és abban együtt szakmájuk vagy elfoglaltságuk. Ezért válhatnak érdekessé egy hírszerző szolgálat számára, mert éppen azt tudják, vagy ahhoz férhetnek hozzá, amire az a hírszerző szolgálat érdeklődést mutat, tanúsít. Ezért lehet ez egy tudós is, meg lehet egy takarítónő is, mert ha én mondom, be akarok épülni valahova, technikailag lehet, hogy többet érek a takarítónővel, mint a tudóssal.
És milyen mértékben alkalmazhatnak a titkos ügynökök hát tisztességtelen eszközöket? Gondolok én itt zsarolásra és hasonló módszerekre, annak érdekében, hogy minél több információhoz jussanak hozzá.
Hát, mivel hogy azért a hírszerző munka köznyelven szólva a kémkedés sehol nem egy törvényes keretek közé szorított munka, különösen nem az ellenfél, nevezzük így, országában, ott az törvényben ütköző, ezért minden törvénytelen eszköz megengedett. Van, ahol a likvidálás, tehát emberélet kioltása is, ez nem általános, de vannak ilyen titkos szolgálatok, ahol ez is alkalmazható módszer.
Egyetlen kérdés még. Többnyire filmekben férfiakat látunk hősként szerepelni, mint kémek, titkos ügynökök. A hölgyek körében mennyire népszerű ez a szakma? Milyen arányban vesznek részt egyáltalán ezen a területen?
Ha a hivatásos tiszti állományt nézzük, akkor ott kevesebb, de létezik. Az ügynökök között több van, mert lehet, hogy őneké van olyan hírszerző lehetősége, ami miatt a titkosszolgálat érdeklődés mutat irányta. De azért zömében több a férfi, mint a nő. Minden kategóriában, úgy a hivatásos állomány, mint a ügynöki kategóriában.
A hölgyek kihasználhatják a bájaikat a munkájuk során. Többek közt. Hát köszönöm szépen, Nagy Lajos, hogy itt volt velünk.
Kérem szépen.
Tripla X, Zöld csapda, filmek, amelyek egy pontban egészen biztosan közösek. A filmes szakmának létezik egy ága, amelynek a képviselői nélkül az akciófilmek messze nem lennének annyira látványosak és sikeresek, mint amilyenek, sőt, mi több, talán létre se jöhetnének. Most következzen egy rövidke kis mix, és az alatt találjátok ki, hogy vajon melyik szakmáról is lehet szó.
I kind of did.
Silly rabbit.
Ő az.
Akkor kezdhetjük?
Igen.
Igen.
Persze.
Csak egy ember.
Az egész életünk egyetlen háború volt. Ma véget vethetünk neki.
Nem is rossz trükk.
Fejlesztés.
Mr. Anderson, talán nem engem vár?
Úgy látszik rájött, hogyan másolhatja le magát.
Akkor most több van belőle?
Sokkal több.
A gépek ásni kezdtek. Egyenesen Zion irányába fúrnak.
Csak egy valaki mentheti meg a város. Neo.
És ha nem sikerül?
Akkor Zionnak vége. Te kell lesz.
Nekem meg te.
Igaz a jóslat. A háború talán holnap véget érhet. Ezért érdemes harcolni. Ezért érdemes meghalni.
Gyerünk!
Ezek után, a jelenetek után szerintem már mindenki tudja, hogy melyik szakmáról is van szó, a kaszkadőrségről. És itt van velünk a stúdióban Gulyás Kis Zoltán.
Sziasztok.
Kaszkadőr szakértő, ugye, hogyha jól mondom, és most már akciórendező is. Egy internetes fórumon egész egyszerűen téged csak őrült magyarnak tituláltak. Honnan is ez a kifejezés?
Hát ez az őrült, ez egy kicsit veszélyes szó ebből a szakmával kapcsolatban, legalábbis én csínyán bánok velem, az őrültség. Nagyon nagy bajok lehetnek, és én annak a híve vagyok, hogy minden akció addig jó, és kaszkadőr szemmel addig minősíthető, amíg ismételhető. És ezzel igazából mindent elmondtam, tehát magyarul a sérülést azt lehető minimálisabb százalékra kell csökkenteni, a sérülés veszélyt. De ebben a filmben tényleg egy olyan komoly kihívással kellett szembenéznem, amit 4 ország béli kaszkadőrök nem vállaltak föl. Szlovákiában forgott ez a film, a Sárkány szív, ez volt a címe a filmnek. Ez egy számítógéppel készült sárkány története volt. Dennis Quaid és David Tewlis vívott áldás csatát egy 30 méter magas várfokon, és az innen való zuhanást nem vállalták be a kaszkadőrök. Maga zuhanás is elég veszélyes, 30 méter az bizony nem csekély magasság, egy 10-emeletes ház, viszont az érkezési hely volt nagyon kritikus, ugyanis a várudvar, a várfal és a várudvar között olyan kicsi volt a távolság, és a mögötte levő 70-80 méteres szakadék bizony nem volt nagyon bizalomgerjesztő.
De sikerült, itt
sikerült,
vagy, tehát ezek
sikerült,
szerint megoldottad a problémát. Nyilván adódik a kérdés, most már 300 fölött járunk a filmek tekintetében, amiben szerepeltél.
Ebben benne vannak színházi produkciók, élősok, minden természetesen.
Honnan jött az ösztönzés, hogy filmről filmre veszélyeztesd az életedet?
77-ben kezdtem, a 80-20-ár volt az első film, amiben sikerült belekeverednem, mint bajszos fiatal titán. Az az igazság, hogy mai napig nem találom meg magam a filmvásznon. Tudom, hogy ott voltam, valahol a tömegbe, de akkor is büszke vagyok rá. Ott még nem mint kaszkadőr, hanem mint ilyen kis lovas voltam a csapatban.
És milyen tulajdonságokkal kellett az idők során felvértezned magad ahhoz, hogy sikeres lehessél a szakmában?
Szép lassan egymástól, illetve hát a kollégáimtól tanultam a csinyát, bínyát, a többi szakágának és a kaszkadőrségnek értem alatt a motorost, az autóst, a gyalogost. tehát nyilván senki nem így születik, és nagyon sok gyakorlással el lehet jutni egy bizonyos szintig, aztán akinek egy kicsit több érzéke van, az tovább is eljut természetesen, mint az élet bármi más területén is.
Tehát a rendszeres sportolás azért az alapvetően fontos.
Nagyon fontos, hát pontosan azért, hogy balesetmentesen tudj végrehajtani egy akciót, bizony néha szükség van a egy elég komoly fizikai háttérre és hát a rutinra.
Ha már a balesetmentességről van szó, én amikor nézem az olyan jeleneteket, hogy valaki lezuhan egy hihetetlenül hosszú lépcsősoron, soha nem tudom elképzelni azt, hogy nem sérül meg. Vannak valamilyen védőfelszerelések, amit magatokra húztak?
Természetesen elrejtünk protektorokat a ruha alatt, és a ruhások segítségét is sokszor kérjük, hogy olyan ruhát adjanak, a dublőr ruhát, hogy aláférjen a protektor. Nagyon nehéz ennek megfelelni, mert igazából az igazi védőruha az az amerikai focisok védőruhája lenne, de hát abban nem igazából
lehet dublőr szerepet,
így van. Tehát vékony ruhákat kell választani, illetve vékony védőfelszereléseket kell választani, emellett azért nem árt, hogy az ember ügyes és azokra a részeire igyekszik vigyázni, ami nem védhető. Értem alatta mondjuk a fej, hogyha itt a lépcsős gurulást mondtad példának.
Előfordult olyan, hogy akció közben súlyosan megsérültél?
Egyetlen egy komoly sérülésem van. Én sok kollégámmal ellentétben nem vagyok rá büszke, meg kell, hogy mondjam, mert annak vagyok a híve, hogy úgy kell kivitelezni egy akciót, hogy tudjam fogadni a gratulációkat. És volt egy 97-ben volt egy hongkongi akciófilm, amit Magyarországon forgattak, és a K-híd, ami a hajógyári szigetre vezet be, annak a tetejéről kellett csinálnom egy előre szaltót, egy lelövésből fakadóan, tehát engem lőttek le, és elhibáztam. És akkor mély volt a vízállás, ez egy 22 méteres zuhanás jelentett, és nem sikerült a szaltó, és hanyattest érkeztem a vízbe, ami bizony a start körül se puha. A víz, ezt tudjuk, hogyha elvéti az ember, és két csigolyámit eltörött.
Mondom, azóta fokozottan vigyázol akkor.
Igazából nem, azóta ugrottam már magasabbról.
Most akkor itt a lehetőség, hogy mutassunk be itt nézőknek pár akciót. Szerintem jöjjünk ide ki. Hát, ha okozok neked egy újabb sérülést. Bár reméljük, hogy nem.
Hát
megkérjük Szilágyi operatőrt, mesteroperatőrt, hogy fáradjon ide.
Szerintem...
Ő fogja venni szerintem. Mit mutassunk be? Egyszerűen hát szerintem... és könnyen kivitelezhetőt, amit én is tudok bemutatni.
Szerintem, ami neked is hasznodra válik, nem
igen?
Tudom, mire szoktad használni. Én gondoltam egy ilyen ágyékrugást.
Hát eddig még nem kamatoztattam, de ezentúl így fogok közlekedni. Az alapállás mi legyen?
Az alapállás részemről, hát egy kicsit segítek egy jó pozíciót adni neked.
Igen. Bárba beállt előre.
Robit megkérjük, hogy valahogy olyan szemszögből vegye, igen.
Igen.
Hát szerintem...
Nekem csak rúgni kell?
Igen, én nekem meg csak imádkozni szerintem.
Térdel, vagy kéz, vagy hogy lábbal?
Szerintem lábfejjel, hogy jó. Talán jobban lenne találod azt, amit
igen.
Nem kéne.
Készülsz? 1, 2, 3. Hát láthatjuk. Hiszem, hogy... Sajnos aztán félbe kell szakítani a műsort, ugyanis vendégünk összezuhan. Jó? Azért remélem, hogy maradandó sérülést nem okoztam.
Reméljük.
Mit tudnánk még megmutatni? Filmekben rendszeresen bunyóznak, öklöznek.
Rendszeresen, természetesen ezek a pofonok nem csattannak el. A színészek között is bunyóznak, és nyilván úgy kell nekik is másnapra felkészülni, hogy még oda tudjanak állni a gép elé. Magyarul megint Robit kérjük meg, beállítalak téged. Természetesen megnézzük a kontrollmonitort is, így van,
igen.
Mert ez is nagyon fontos.
És te fogsz ütni.
Most én foglak téged megütni, ami nem igazából, igen,
nem baj,
nem
most
passzol
így
a dolog,
kedvér.
De hát az akció a kedvéért. Természetesen neked, amikor én ütök, csak annyit kell eljátszani, mint hogyha az álcsúcsodon eltalálnálak és elkapod a fejed.
Tehát
elég oké, a Robit látom, ott, ugye ez a Robi gépen. Tehát innen ütök egyet, ennyi.
Hát igen, néhány fogam bánta, de azért még megvagyok. Van még valami, hogy... Van-e olyan jelenet, ami egy akciófilmre kifejezetten jellemző? Tudnánk-e olyat mutatni a nézőknek? Valamilyen szereplőnek a mozdulata, akár rugásról legyen szó.
Talán volt egy olyan jellegzetes dolog, ami igazából egy fegyverkezelési módot mutatnék be.
Lássuk.
Ami, hát hogy mennyire lesz én általam ez érzékelhető. Ki volt az a színész, aki először használt, ez legyen mondjuk a két fegyver, két pisztolyt, ilyen módon. Bam, 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 bam.
A nézők gondolkodjanak rajta, és hogyha tudják a választ, akkor feltétlenül telefonáljanak nekünk, ugyanis a következő adásban majd egy meglepetés ajándékot kisorsolunk. Foglalj helyet újból, az akcióból most egyelőre ennyi elég.
Túléltük.
Túléltük, igen. Arra lennék még kíváncsi, hogy gyakran hangoztatják azt is, hogy hát a színészek felvállalják azt, hogy maguk elvégzik a különböző életveszélyes mutatványokat, életüket kockáztatva. Ez mennyire igaz?
Ez azért nem igaz, itt most a színészeket szeretném megvédeni, azért nem igaz, mert nem azért nem vállalhatják föl, mert ők annyira ügyetlenek és esetleg bizonyos kisebb dolgokat nem tudnának megcsinálni, mert nem, hanem mert nagyon drága lenne a produkciónak. Gyakorlatilag ez akármennyire furán hangzik, kaszkadőrből van több, színészből nincs, tehát konkrétan a főszereplőt értem. És ha véletlenül a főszereplő lesérül, akkor a következő helyszínek, amik le voltak foglalva, úszik, és bizony ez elég komoly pénzt jelent a produkció számára. Tehát inkább kaszkadőr helyettesíti, ahol lehet, és csak a kötőjelenetet és a vágásokat addig csinálja meg a színész, amíg nagyon veszélytelen az ő számára, és onnan vágható.
Egy kicsit talán kellemetlen lesz ez a kérdés, de itt Magyarországon a kaszkadőröknek mennyire van helye, munkája, hiszen azért a filmes termés, főleg, hogyha akciófilmekről van szó, egy évben meglehetősen gyengécske.
Van, én tényleg arra vagyok nagyon büszke, hogy közel 5 éve konkrétan nem vállalok külföldön munkát. Van egy nagyon komoly csapat mögöttem, ami nagyon fontos, mert egyedül semmi nem megy, mint ahogy a Nóta is mondja, egyszerűen nem akarok elmenni Magyarországról, mert van azért felkérés. Hál' Istennek van, és én úgy hiszem, hogy a jóknak van helye itthon.
Te azért egy meglehetősen univerzális kaszkadőr vagy. Jellemző-e az a munkatársaidra, hogy ilyen általánosságban mindenhez értenek, vagy egy-egy szakterületre beállnak? Tehát, hogy mondjuk ők csak ugranak, tűzben égnek, robbannak, vagy
hasonló. Pont azért, amit te mondtál, hogy Magyarországon nem igazából az akciófilmek hazája, hogy kénytelenek azért a kaszkadőrök univerzálisan hozzáállni a dologhoz, nem úgy, mint mondjuk Amerikában, Hollywoodban, ahol megtehetik azt, hogy mondjuk csak nagyon profi motoros, és vár, és 2-3 hetente van egy nagyon komoly motoros munkája. Itt azért sajnos minden szakterülethez kicsit konyítani kell, hogyha az ember ebből szeretne megélni.
A kémeknél is már kérdeztem, hölgyek esetében mennyire népszerű ez a szakma?
Már hogy vannak-e kaszkadőrök?
Hát igen, hogy vannak-e hölgyek. Hát gondolom, hogy vannak, csak vannak, hogy vannak, sokan vagy kevesen.
Kevesen vannak. Tehát a lánykaszkadőrök elég kevesen vannak, mert igazából ez nem egy nőies szakma, ezt nyilván hozzá kell tenni, de nagyon ügyes kaszkadőreink vannak, lánykaszkadőrök. Mind a mellett azt hozzáteszem, hogy ha lehet, és nagyon komoly munkáról van szó, mivel mint mindenhol itt is védjük a női nemet, én igyekszem inkább egy vékonyabb alkatú fiúval megoldani a dolgot, parókával.
Mert az interneten találkoztam, van egy saját honlapotok, egy szövetség, 89-ben született leányzó. Igen. Hát az még tinédzser, tehát hol tanulta ki ő a szakmát?
Hát ő még csak olyan munkába, például pont most töltítik ezt a filmet, hogy Perlaszka. Ennek a Perlaszka című filmnek voltam a kaszkadőr szakértő, és ebben például nagyon, nagyon sok fiatal kis zsidó volt, akiket a nyilasok puskatussal ütöttek. És ezek kis fiatal, ifjú kis kaszkadőrök voltak. Ők megtanulták ezt természetesen először. Egy szivas darabbal ütöttem nekik oda, hogy reagálják le a puskatus ütést, ami annól nem volt annyira mulatságos, de a filmen igazából az volt a legnagyobb problémánk, hogy a kisrácok meg a kislányok elröhögték a dolgot.
Bocsánat, hogy félbeszakítalak, de hogyha minden igaz, akkor van egy betelefonáló, aki tudja, nincsen? Nincsen, még sincsen helyes betelefonáló, mindesetre azért várjuk a kérdésünkre a megfejtést, még jövő hétig van időtök válaszolni. Szerintem én még megkérdezem tőled azt, hogy mi az a következő nagy munka, amire most készülsz, vagy amiben éppen most benne vagy.
Most konkrétan benne vagyok egy olyan filmben, ahol ezt az akciórendezői titulust megkaptam, ami igazából a kaszkadőrségnek a csúcsa. Azt még hozzáteszem, hogy múlt évben jelöltek a kaszkadőr Oszkáron, ez sem egy csekély dolog. És egy mostani autósborulással szeretném ez évben is jelöltetni magam, ami azt hiszem eléggé esélyes, gyanús. Ez egy most forgatandó, hogy Pesti Harlem, ez a címe a filmnek, és itt lesz egy nagyon rendhagyó borulás, amit szeretnék majd jelöltetni.
Még azt is megkérdezném, mondjál nekünk néhány színészt, akit a vásznon, a filmvásznon helyettesítettél már.
Hát magyarok közül igazából mindenkit, én erre nagyon büszke vagyok. Cserhalmi Györgytől kezdve, Szamócán, Eperjes Károlyon keresztül, de a külföldiekben is. Antonia Banderas és Madonna partnere voltam, nem dublőre, csak partnere voltam az Evitában. James Belushi, Robert Davi, nem is tudom, nagyon sok Schwarzenegger partnere, Katerina Zeta-Jonesnak.
300 film után még bőven lehetne sorolni,
kikkel dolgoztál
együtt. Én nagyon sok sikert kívánok neked a jövőben is, és remélem, hogy nem okoztam komoly sérülést a számodra. Hamarosan folytatjuk. Következő témánk egy roppant talányos szervünkhöz, az agyhoz kötődik. A skizofrénia, vagyis hasadásos elmezavar egy régóta ismert, de sajnos nem eléggé kiismert betegség, amely mind a páciens, mind pedig a környezete életét megkeseríti. Két igen meghatározó film is erre a témára épül, az egyik a Harcosok klubja.
Now what are you doing?
I'm stopping this.
Why? Greatest thing you've ever done, man.
No, I can't let this happen.
You know there are 10 other bombs in 10 other buildings?
God damn it, since when is Project Mayhem about murder?
The buildings are empty. Security, maintenance, all our people. We're not killing anyone, man. We're setting them free.
Bob is dead. They shot him in the head.
You want to make an omelet, you gotta break some eggs.
No, I'm listening to you. You're not even there.
Wouldn't do that. Not unless I knew which wires were what.
If you know, then I know.
Or, maybe I knew you'd know, so I spent the whole day thinking about the wrong ones. You think? Oh, heavens no, not the green one. Pull anyone but the green one. I asked you not to do that. Fuck.
Better get away from the van.
Tyler, I'm not kidding. Get away from the van.
God damn it.
Whoa. Whoa. Okay. You are now firing a gun at your imaginary friend near 400 gallons of nitrous glycerin. Tyler! Oh, come on! Don't go!
Minden igaz, akkor most érkezett az a pillanat, hogy bekapcsoljunk egy telefonálót, aki tudja a kaszkadőr által feltett kérdésünkre a helyes megfejtést. Kérdezem, hogy van-e valaki a vonalban?
Igen, vagyok.
Haló, haló, kivel beszélek?
Zsolt vagyok, Budapestről.
Szervusz, én Németh Szilvia vagyok. Tudod a választ a kérdésünkre?
Igen, Antonio Banderas és a Desperado című filmbe.
Nagyszerű, valóban így volt, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, nyertél mégpedig egy Tudás Akadémia meglepetés csomagot, amelyben akár még egy mozijegy is lehet, úgyhogy gratulálok neked. Szervusz!
Köszönöm szépen!
Nézőinknek pedig mondanám, hogy folytatjuk a műsorunkat, mint tudjátok, a skizofréniáról van szó. Az előzőekben egy olyan filmbejátszást láthattatok, amelyben példát mutattunk ennek a betegségnek egy kissé szélsőséges és fiktív példájára. Most azonban következzen egy részlet az Egy csodálatos elme című filmből, amely a Nobel-díjas John Nash valós történetén alapszik.
Egy csodálatos elme, egy zseni története, aki egy életre szóló küzdelem árán megvalósítja a lehetetlent.
Az órák letompítják az agyat. Elnyomják az igazi kreativitást.
Csupán csak gondolkoznom kell.
Nincsen se tétel, se bizonyítás, nem agyalhatja ki magát.
Miért? Ebből. Miért nem?
Mert a probléma a maga agyában van. Kapcsold le!
Miért csináltad?
Nem gondolnánk, hogy egy film egy Nobel-díjas matematikusról ilyen izgalmas és feszült lehet, de a lehetőség benne volt a forgatókönyvben. És úgy éreztem, ennél még tovább is mehetünk.
John!
Vonzanak és megindítanak az ilyesfajta akadályok, amelyeken az embereknek úrrá kell lenniük.
Nem megyek el!
Hagyd abba!
Mindig úgy éreztem, hogy bármilyen is egy film hangvétele, fontos, hogy megértsük a fájdalmat, megértsük a terheket, megértsük a nehézségek súlyát, amelyekkel az emberek küzdködnek. Fontos, hogy benne legyünk az adott szituációban, párbeszédben, folyamatban.
Remek volt, nagyszerű!
Ez az igazán izgalmas.
Nem. Köszöntöm a stúdióban dr. Füredi Jánost, egyetemi tanárt, jó napot kívánok. Témánk a szkizofrénia helyesen, ugyanis én sajnos rosszul mondtam a bevezetőben, ugye skizofréniának. Akkor itt rögtön beszélhetünk is arról, hogy miből fakad ez az elnevezés, ez a szó.
Ez egy régen ismert betegség, már Hippokratész leírta nagyjából, hogy milyen betegségről van szó, de a újkor felfedezése Krepelin nevéhez fűződik, aki azt mondta, hogy ez egy olyan betegség, amelyet úgy hívnak, hogy demencia precox, azaz korai elbutulás. Eugen Bleuler 1911-ben volt az, aki úgy vélte, hogy itt se nem elbutulásról szó nincs, se nem korairól, hanem a gondolkodásnak egy meghasadásáról van szó, és a görög szkízis, hasadás szóval próbálta jellemezni a betegséget, és ma már azt gondoljuk, hogy nem ez a legjellemzőbb a hasadás, de azért megmaradt ez az elnevezés, és ma is szkizofréniának többes számba nevezünk egy olyan beteg csoportot, amelynek egyes tünetei azért nagyjából hasonlóak.
Akkor beszéljünk a tünetekről, hiszen mint minden betegség esetén gondolom a szkizofrénia esetén is beszélhetünk arról, hogy vannak konkrétan megfogalmazható tünetek és észlelhető tünetek. Mik lehetnek ezek?
Hát ezek a tünetek nagyon szerteágazóak és nagyon sokféle beosztás van. Az egyik legnépszerűbb a 4A betegsége, az asszociációs zavar, tehát a gondolatoknak a összefüggésének a felbomlása, és száguldoznak a gondolatok, mindig más jut az eszébe valakinek, és ebből egy kicsit zavarodott beszéd jön. A második a affektivitás zavara, tehát az érzelmi zavar. Egy elsivárosodás, időnként nagy érzelmi kitörések, máskor pedig a elhalványulása, elszintelenedése jellemző. A harmadik az ambivalencia. Nem tudja eldönteni, hogy valami szeret, nem szeret, érdekli, nem érdekli, tehát egy ilyen állandó bizonytalanság érzésben van. És a negyedik az autizmus, amit valaha demenciának gondolt Krepelin, ami egy befelé fordulás, egy bezárkózás. Ez nem egyenlő az autista beteggel, hanem az annak a tüneteit másolja, és ahhoz hasonló. Más beosztás szerint vannak elsődleges tünetek és másodlagos tünetek. Az elsődleges tünetekben megint csak a magatartásnak a fölbomlása jellemző, és külső behatásoknak a jelentkezése. Itt gondolok a téveszmékre, az üldöztetéses, a sugarazások, a furcsa gondolatok, amelyek befolyásolják a személyiségét, amely sokszor annak a következménye, hogy halucinál. Tehát nem valódi észlelései vannak, hangokat hall, látomásai vannak.
Üldözési mániája van.
Üldözési mániája van például. Itt a mánia szó se
nem helyes,
helyes de,
akkor tiszteljük, hogy miért nem.
Ezt szoktuk, mert a mánia az egy másik betegség, az a affektív betegségnek egyik formájában, az úgynevezett bipoláris betegségeknek a mánia az, amikor fönt van valaki, a depresszió, amikor lent van. Tehát ez a mánia, bár a mánia szót nagyon sokféleképpen használjuk, például lehet, hogy itt a jelenlévők egyesek munkamániás, amely nem felel meg a mánia tüneteinek, de hát a szó közhasználatban nagyon sok. És a másodlagos tünetek pedig a, megint csak a befelé fordulás, az elszintelenedés, az úgynevezett szociális introverzió, amikor nem egy társaságba, bezárkózik, van olyan, aki nem jön ki a szobájából, nem eszik, nem csinál semmit. Valaha, természetesen mielőtt még tudtuk volna kezelni a betegséget, akkor én még emlékszem a szakmám kezdetén, volt olyan beteg, aki állt egy helyben, és a fal felé fordult, és nem csinált semmit. Ezek a legjellemzőbb tünete a katatónia, amit ma szinte sohasem látunk. A kristallizáció, amikor például egy ilyen tartásban ott állt egy beteg órákon keresztül.
Szoktuk azt mondani, hogy kataton mozdulatokat
így van. Végezett. De a téveszmék tartalma is változik sokat. Ugye kérdezték tőlem, hogy hány Napóleon van az osztályomon. Hát nincs egyetlen Napóleon sem, mert ma nem gondolja senki magát Napóleonnak. De az előttem szólók egyike képébe kémnek képzelik magukat az emberek, és küldetésük van. Szerencsére ugrálás vagy kaszkadőr mozdulatokat nem látunk, de például a kémtartalmakat nagyon gyakran előtérbe
vagy
kerül.
Vagy híres személyiségeknek a szerepét szeretnék felvenni?
Azt nem, nem, inkább az, hogy sugarazzák őt. Az, ugye a tévé, amíg nem volt tévé, a szakmám elején még nem ismertük a tévét, akkor nem volt az, hogy a tévében róla beszélnek. Ma nagyon sokszor a tévén keresztül kapnak üzenetet, azon keresztül sugarázzák, úgyhogy a tévé nagyon alkalmas eszköz arra, hogy betegeinkre
rossz. Reméljük, hogy a mi műsorunk nem ilyen hatással reméljük. Van a nézőkre. Fontos kérdés az, hogy be lehet-e határolni, hogy milyen korban jelentkezik az embereknél ez a betegség, és hogy egyáltalán milyen hirtelenséggel jelentkeznek a tünetek.
Hát akkor először a kor. A kor a legjellemzője a késői adolescens kor, a serdülés kora. 18-24 éves kor között szokott a leginkább megjelenni, ami sokan összehoznak a biológiai éréssel, sokan összehoznak a felnőtté válással. Én, aki elsősorban szociálpszichiátriai érdeklődésű vagyok, én azt tartom egyik legfontosabbnak, hogy itt egy új felelősségvállalás időszaka jön. Ugye a mi kultúránkban 18 év, amikor valakit felnőttnek tartunk, és nagyon nehéz a felnőtt szerepet elvállalni. Nagyon nehéz a felelősséget vállalni, különösen olyan családban, ahol rejtetten nem is szeretnék, ha az a gyerek felnőne. Tehát egyrészt jön egy üzenet, hogy te már felnőtt vagy, de úgy viselkednek vele, mintha gyerek lenne. Ezt nevezzük mi kettős kötésnek, double bind-nak, amikor biztatom is valamire, és vissza is fogom. És az embernek, ugye a Maslow kísérlete óta tudjuk, hogy a legfontosabb szükséglete a biztonságérzés. És amikor ezt a biztonságérzést elveszti, és helyette félreértelmezhető üzenetek jönnek, akkor válik bizonytalanná, és nem alakul ki az énje, az, hogy tudja, hogy én ki vagyok, mi várható tőlem, mire számítanak az emberek, és mi az én feladatom az életben.
Most a személyiségfejlődés zavarán túlmenően az öröklődés milyen szerepet játszhat a szkizofrénia kialakulásában?
Bizonyosra vehető, hogy valamilyen genetikai sérülékenységről szó van. De ezt én azt hiszem, ma a krónikus betegségek mindannyinál. És egyik nagyon fontosabb, hogy a pszichiátria sem más, mint a krónikus betegségek egyik fajtája. Szó van arról, hogy van egy genetikai sérülés, amely, ha szerencsés az ember, akkor sohasem jelenik meg betegség formájába ez az öröklési vonal. Viszont, ha bármely külső negatív esemény éri az illetőt a korai gyermekkortól, vagy még akár az anyamébe, ezek a külső események sorozata a végül egy úgynevezett utolsó ütéssel végül is a pohár kicsordul, és akkor betegségbe jelenik meg. Kérdezte azt is, hogy föl lehet-e fedezni előre. Erre nagyon sok kutatás van, mert nagyon fontos lenne, mint minden betegségnél időben felismerni, hogy itt valami kezdődik, és ezt megállítani. Különösen Új-Zélandban vannak vizsgálatok, ahol például egy falu, egy kisváros lakóságát megpróbálták megfigyelni. És pontosan azokat a bizonytalan tüneteket, amelyeket felfedeztek, például az apró szemmozgások változása, vagy a befelé fordulás, egy gyerek, aki az iskolába is elkülönül. És ott akkor elkezdtek vele foglalkozni, és úgy vélik, és úgy tartják az első eredmények, hogy meg lehet előzni a súlyos tünetek kialakulását.
Viszont, ha nem tudjuk megelőzni a súlyos tüneteknek a kialakulását, akkor hogyan tudjuk mindazokat kezelni?
Hát ma már sokkal jobb a helyzet. Azt kell mondanom, hogy bár nagyon súlyos betegségről van szó, sokszor könnyebben lehet kezelni egy skizofrént, mint egy neurotikus beteget, akinek elhúzódó problémái vannak. A skizofrénia kezelésének egyrészt vannak biológiai, másrészt szociálpszichológiai módszerei. A biológiai kezelésben tudjuk azt, amit nagyon sokan félreértenek, hogy itt valami agybetegségről van szó. Természetesen minden gondolat, ami az agyunkba keresztül megy, az a biokémiai változások sorozatát okozza, és itt bizony skizofréniánál a biológiai egyensúly megbomlik. És ebben különösen az úgynevezett dopamin anyagcserére ható gyógyszerekkel fantasztikus eredményeket lehet elérni. Vannak olyan szerek, amelyek elsősorban a pozitív tünetekre hatnak, a hangos tünetekre. És sokkal nehezebb volt felfedezni olyan szereket, amelyek a negatív tünetekre, a visszavonultságra, az izolációra hatnak. De a legújabb szerek, az úgynevezett másodgenerációs, sőt most már beszélünk harmadgenerációs szerekről. Egyrészt a korai szerek negatív hatásai, ami nyálfolyásba, merevségbe, esetleg az emlőkbe meginduló tejfolyással jártak együtt, miközben a hangos tüneteket, a hallucinációkat megszüntették, de a rengeteg mellékhatás miatt a beteg sokszor nem szedték a szereket. Az új szerek, amelyek jóval drágábbak, de sokkal hatásosabbak, ezek ma már a negatív tünetekre és a pozitív tünetekre egyaránt hatnak. Nagyon sokféle van, és nem igazán helyettesíthetők egymással, mert ahány agyfa, annyiféle biokémikum van, és ezt az egyéntől függ, és sokszor az első gyógyszer megpróbálása nem jelenti azt, hogy a második gyógyszer ne hatna rá.
És még egy kérdés. Talán az általunk bemutatott film Az egy csodálatos elme is megerősíti azt a sztereotípiát, hogy a különböző elmebetegségek, és így a skizofrénia is, úgymond a nagy emberek, a híres elmék és tudósoknak az életével vele együtt jár, és illetve, hogy azoknak a családjában gyakoribb az előfordulása. Ez valóban így van?
Hát a nagy elmék lehet, hogy olyan bonyolult problémákkal kezdenek szembesülni, mint Nash, és ezek a bonyolultságok egy idő után fölborítják a gondolkodás egyensúlyát, de nem ez a jellemző. Az inkább jellemző, hogy a híres emberek családjába, és a kérdések csak egyik részére válaszoltam, mert ugye a biológiai terápiákat mondtam, és a szociálpszichológiai terápiákat nem, és itt a család az egyik legdöntőbb, és itt tudok válaszolni, hogy bizony a családban egy híres embernek a jelenléte óriási súllyal nehezedik egy gyerekre. és nem kell ehhez elmennünk Amerikába, olvassák el a kedves nézők Karinti Márton könyvét, az Ördög görcsöt, amely egy kiváló könyv, és leírja, hogy Karinti Gábornak mit kellett küzdeni azért, hogy Karinti Frigyes fiaként megállja a helyét. De Karinti Márton is leírja azt a nehézséget, ami apja Karinti Cini, Karinti Ferenc nagyságával szembe, ő meg tudta úszni a betegséget. De szembe kellett nézni ezzel a szörnyű súlya és a társadalom elvárásával, hogy úgy teljesítsenek, mint a szülők.
John Nash története, ugye, amit a filmben láttunk, ez happy end-el végződik. Tehát úgymond sikerül neki felépülnie, nem tudom, hogy teljesen, de arra vannak utalások, hogy igen, tehát sikerült visszailleszkedni a társadalomban. Ez általában jellemzője a betegekre, vagy azért ez nehezebb, ez egy komolyabb
probléma?
Ma
már azt mondhatnám, hogy az esetek döntő többségében a pszichotikus skizofrénia-szerű tünetekkel jelentkezők visszatérnek a társadalomba. Azért mondtam ezt ilyen bonyolultan, mert az új klasszifikációs beosztás szerint skizofréniát csak akkor mondhatunk, ha már egy éven keresztül ez a betegség tünetei megfigyelhető. Ha ez gyorsabb lefolyással sikerül megelőznünk, hogy egy hosszantartó kronikus betegség alakuljon ki, akkor azt mondjuk, hogy rövid pszichózis, skizofreniform állapot alakult ki, mert itt egy borzasztó probléma a stigma. Sajnos tudjuk, hogy a magyar társadalomban például egy korai szociológiai vizsgálat azt mondja, hogy szívesebben lakik valaki egy ukrán mafiózó, vagy egy nagy roma család mellett, mint egy skizofrén. Igen. Tehát a stigma az egyik legfontosabb, amivel nekünk meg kell küzdenünk, meg az emberek félelme. Az, hogy valakinek betegsége lesz a családban, az könnyebben elfogadják, egy testi betegsége. De lelki betegséggel szemben még ma is rengeteg előítélet van.
Reméljük, hogy ezek az előítéletek talán a most hallgatott beszélgetés után meg fognak majd változni. Én köszönöm szépen, hogy itt volt velünk a stúdióban.
Köszönöm szépen.
Hogy válaszoljatok nekünk egy rejtvénykérdésre. Az előbbiekben hallottatok, illetve láttatok egy videóklipet, és válaszoljátok meg nekünk azt, hogy ez melyik filmnek a betétdala, vagy pedig az, hogy ki az előadó. Telefonáljatok 373-44-37. Kezdjen egy kis előzetes a jövő heti adásból. Ha a modern tudományos életről van szó, akkor előbb vagy utóbb biztos, hogy felbukkan a géntechnológia vagy génmanipuláció kifejezés. A téma számos írót, illetve rendezőt megikletett már, így születhettek olyan hősök, mint például Pókember, aki egyetlen rovar csípés hatására állati tulajdonságokkal kezdett el bírni.
Hol jártál? Hiába kerestelek.
Volt egy kis dolgom.
A te híres barátod, Pókember, megölte az apámat.
Olyan másnak tűnt.
Elhitettem magammal valamit, de rájöttem, hogy nem fontos.
Jó, hogy ilyennek látlak, Peter.
Jöjjön a bemutató!
Ma olyan dolgok történnek, amikről apám még csak álmodni sem mert.
Találd meg nekem, vagy megnyúzom a lányt elevenen.
Igaz, akkor van egy helyes megfejtő a vonalban, aki tudja a rejtvénykérdésünkre a választ. Halló, halló!
Szia, Zoltán vagyok!
Szerbusz, Zoltán! Áruld el nekünk, hogy melyik klipből láttunk egy részletet.
Igen, az Alien.
Igen, és ezt tudod, hogy melyik filmnek volt a betétdala?
Azt nem.
Hát akkor elárulom neked, hogy a Jim Carrey főszereplésével készült Ember a Holdon. Szerintem nagyon jó film, úgyhogy feltétlenül nézd majd meg.
Igen.
Az ajándékod egy meglepetés csomag, ami még számomra is meglepetés, hogy mi van benne, de szerintem egy héten belül hamarosan a postán keresztül megtudod majd. Köszönöm, hogy telefonáltál.
Köszönöm szépen.
Most ismét nézzünk bele az R.E.M. klipbe. Ennyi fért a mai adásunkba, remélem, hogy sikerült felkelteni az érdeklődéseteket, nem csak a bemutatott filmek iránt, hanem azok a témák iránt is, na csak kinyögöm a végén, amelyekről itt a vendégeinkkel beszélgettünk. Ne felejtsétek, hogy írhattok, telefonálhattok és e-mailezhettek nekünk. Számunk 373 53 41-es, ez az üzenetrögzítős telefonszámunk, vagy pedig írjatok levelet a Magyar Televízió Budapest 1054 Szabadság tér 17 szám alá. Elektronikus leveleiteket címezzétek a tudas@mtv.hu alá. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottatok. Jövő hét pénteken újra találkozunk.
Nagyon tudnám szeretni magát, édes.
Nagyon, engedjen el!
Na magára vessen, Illés úr, hogyha még a héten lehúzzák majd a rollót.
Kérem. Aki tartozik, az fizessen.
Ne legyen meghatva, ne legyen hálás.
Mondja, kisasszony, hogy került magához a szoprós?
Az ég.
Tök részek tetszett lenni, Nasás úr, kérem.
Öreg, csúnya, kövér, ügyvéd vagyok.
Ezt már szóval sem felejti el?
Pedig milyen szépen kiterveztem.
Az ember néha téved.
Ajánlom az uraknak, nézzék meg, mert egy csuda.
Az ember néha téved. Ma 17 óra 35 perckor az M2-n.
Ráflesseltem a fitnessre. Az unokám nézte ki nekem ezt a centert a netről, és elküldte a linkjét a Facebookon.
Kívánom, hogy a kivívott függetlenséget meg is tudják tartani. Ehhez igyekszünk segítséget nyújtani a Magyar Honvédség olyan eszközeivel, amilyenekre szükségük lehet.
Gratulál a szabadsághoz, fegyvereket kínál megvételre.
Szósz. A magyar nyelv szavaborsa. Ma este az M2-n.
Nekem borzalmas nehéz volt mindig elfogadtatnom magam az emberek. Tehát valószínűleg már a szülőszobában a többi gyerek elhúzódott, hogy mit keres ez az idióta fiú ittszal. Nekem ez mindig probléma volt, hogy tudjam elfogadtatni magamat. És nekem ezért alakult egy csomó modorosságom, meg viselkedésem, hogy vicces legyek, hogy szeretetteli legyek, hogy szerethet, értit?
Szegő András a Zárórában.
Fáradtnak és kimerültnek érzi magát. Szedjen Szupradint. A Szupradin vitaminokkal, ásványi anyagokkal és nyomelemekkel segíti szervezetét, hogy ön egész nap tele legyen energiával. Szupradin. Töltődjön fel energiával. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.